Sziasztok, Lukács Gabi vagyok, ez pedig a labdával a szájban, azon belül a beszélgetések. A mai vendégem dr. Horváth Zsuzsanna állatorvos, az egyik legjobb barátnőm, és Elzike, a híres neves Elzike gazdája. Már ígértem nektek, hogy szentelünk egy adást Elzinek, illetve annak, hogy milyen Elzivel az élet, és most itt van ő, fogadjátok szeretettel, Horváth Zsuzsannát!
Sziasztok!
Köszi, hogy itt vagy velünk. Szeretnénk leszögezni, így a műsor elején, hogy nem vagyunk autista szakértők, se humán, se kutya szempontból. Egyszerűen szeretnénk nektek elmesélni, hogy milyen Elzivel az élet, úgyhogy ez nem egy kinyilatkoztatós műsor lesz, ahol azt mondjuk, hogy ha a kutyád ezt csinálja, autista, ha nem ezt csinálja, nem autista, elmondjuk, hogy Elzikénél miket tapasztalt a Zsuzsi. Szóval, milyen idősen került hozzád Elzike?
Elzi 11 hetes korában került hozzám. Egészen fiatalon, és ebből is hát reméltük, hogy egy kis nyers kutyát kapunk, aki remekül alakítható lesz. Tehát ez természetesen nem így lett.
Tiszta lappal.
Hát tiszta lappal, de nem volt ez tiszta már.
Milyen volt picinek Elzi?
Hát az első pillanattól kezdve nagyon-nagyon furcsa volt. Amikor legelőször találkoztunk, akkor már nagyon fura volt, de hát az ember ilyenkor persze reménykedik még abban, hogy ez csak a legeleje, meg kicsit félénk, aztán majd feloldódik, és jobb lesz, és hát ez csak egy pillanatnyi állapot, mert ugye minden kutya csodálatos, és mindenki szereti az embereket, és mindenkivel nagyon-nagyon klassz. Hát Elzivel ez nem teljesen így alakult.
Honnan van az Elzi?
Ő egy nyírségi kis faluból jött, egy kóbor kutya kölykeként. Egy idős néni befogadta ezt a már vemhes kutyát, és hát nála születtek meg a kicsik, hárman voltak testvérek. Hát a maga módján persze szerette őket, de hát most anyukájáról is csak olyan képeket láttam, hogy láncom van, meg hasonló. Tehát, hogy valószínűleg már az egészen fiatal szocializációs időszak is komolyan sérült nála, de hát sajnos ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni, főleg egy örökbefogadott kutyánál.
De akkor így trauma nem érhette Elzit, hanem csak mondjuk nem volt tökéletes a babakori szocializációja.
Hát valószínűleg nem érte nagy trauma, de persze erről senki semmit nem tudhat. És hát az első találkozásunk az olyan volt, hogy ugye nem is a néninél, hanem a hölgynél, aki a kutyusnak gazdit keresett, őnála találkoztunk Elzival, és ugye őtőle hoztuk el, és ugye már szegénynek kapásból az a környezet totál idegen volt, teljesen kétségbe volt esve, ott ücsörgött a térkövön, és riadtan szuszogott, és nem nézett senkire, de aztán egy pár ilyen bizonytalan kis lépést azért tett felénkét, és akkor jó, oké, visszük. Azt mondtuk, kell, bevállaltuk, és hadd szóljon, és majd meglátjuk, mi lesz, és majd biztos feloldódik, és biztos nem megtesz minden.
Annyira előttem van a fotó, amit küldtél, amikor hoztátok haza a nagyon pici baba Elzit, még a kocsiból.
Igen, ott úgy még úgy, azt mondom, hogy úgy nézelődgetett, úgy még azt is mondom, hogy úgy bele is fért talán a dolog, hogy még ebből lesz valami. Ott jött az első, hogy szegényt letettük a kertben, és mondtuk, hogy jó, akkor most mindannyian bemegyünk a házba, hát már a küszöböt nem mert átlépni, aztán nagy nehezen betessékeltük, meg behívtuk őt, akkor ott is így a nappaliban feküdt a kis vadonatúj fekhelyén, és hát inkább riadtan nézte, hogy mi történik körülötte, és milyen állatok mozognak körülötte. Azt mondom, még ez is belefért, de hát ez nem sokat javult ezután.
Jó, tehát hogy az első, legelső nap még csak egy félénk kis kutyának tűnt, és mikor lett gyanús, hogy azért egy kicsit többről van szó, vagy másról van szó?
Hát az volt a furcsa, hogy nem nagyon oldódott fel. Persze kezdett alkalmazkodni az új felálláshoz, meg az új környezetéhez, és hát így megtalálni benne úgy, ahogy a helyét, de de nagyon-nagyon furcsán kommunikált, szinte sehogy, és hát nem jött az a jó érzés, ami ugye általában az embernél jön, hogy amit a kutyája iránt érez, és amit a kutyája is érez iránta, és az a természetes szeretet, szerelem gyakorlatilag, ami nagyon-nagyon hamar kialakul kutya és ember között, az valahogy nem jött, csak a gondok.
De azok számára, akik nem látták Elzikével ezeket az első éveket, mert én így tudom, miről beszélsz, de hogy mit jelent az, hogy nem kommunikált, vagy nem úgy kommunikált, vagy tehát hogy képzeljék el a gazdik, hogy mi volt fura az Elzibe egyáltalán?
Hát nagyon furcsa volt az első időben, ez bő egy év volt amúgy, hogy nem volt arckifejezése, csak egyféle, egy ilyen furcsán maga elé bámuló arca volt, és nem igazán volt más, amit felvett volna az kifejezést. Nem játszotta fülével, szájával, arcával, semmit nem csinált, nem csóválta a farkát, és a fizikai kontaktust is hát nagyon mérsékelte. Feltelepedni a kanapéra úgy, hogy kicsikét hozzánk ért, az még úgy oké, de ha mondjuk elkezdtük simogatni, akkor nagyon hamar ott hagyott minket, tehát hogy ez a ne fogdossuk, ne jegyünk hozzá, ő ezt nem érzi biztonságosnak, vagy nem is tudom pontosan, mi járhatott a fejében.
Emlékszem, hogy mindig mondtad régen, hogy azok miatt, amik miatt egy kölyök kutyának megbocsájtott, hogy szétszedi a lakást, hogy cuki, meg sajnálja, meg bocsánatot kér, meg örül neked, mikor hazajön, azokat Elzi egyáltalán nem csinálta az elején.
Ó, hát igen. Az szörnyű volt, mert az a baj, hogy amellett, hogy egy kicsi kis fura zombival éltünk együtt, akivel tényleg ez a közös öröm, ez az oxitocin loop, ez a imádjuk egymást típusú kapcsolat egyszerűen nem jött. Emellett, hogyha itthon maradt egyedül, akkor viszont elképesztő mennyiségű kárt csinált. Nem úgy, mint egy szeparációs szorongó kutya, hanem úgy, mint hogyha egy kicsit felszabadult volna, és akkor elkezdett rámolni, meg fakolászni, meg szisztematikusan tönkretenni mindent. De minden. Tehát voltak olyan dolgok, amiket csak egyszer-kétszer tett tönkre, volt, ami rendszeresen áldozatul esett. Mi nagyon-nagyon komolyan megtanultunk már rendet rakni, eltüntetni mindent, annak érdekében, hogy lehetőség szerint a már több százezer rugókárt még egy kicsit felmérsékeljük, és csökkentjük az egyéb keletkezését. Volt, amire ráunt, volt, amit rendszeresen elővett.
És akkor te hazajöttél, lecsesztel, és ő mit csinált?
Hazajöttem, nagyon ideges voltam, a kutya pedig ugyanúgy bámult maga elé, és látszólag nem érdekelte, hogy én dühötten kiabálok vele, hogy mit csinált. Nem mutatott megbánást, nem mutatott érdekes módon még félelmet sem, tehát hogy úgy semmit. Tehát hogy csak így hát és nézett, hogy hát ez történt. Nem tudom, mi a gond, vagy nem tudom. Tehát ugye nem érezte ezt, hogy én ideges vagyok, hogy miért vagyok ideges. Jó, biztos érezte, hogy ideges vagyok, csak nem látszott ez ki rajta.
Uh-huh. Nem tudta, hogy kéne erre válaszoljon, hogy te ideges vagy.
Igen, de arról fogalma nem volt, hogy ezt hogyan kellene.
Úgyhogy voltak otthon kutyák, akik megmutathatták neki.
Igen, és még ennek ellenére sem, mert világos, hogy a másik kutyák, amikor én kérdőre mondtam Elzit, akkor világos, hogy a másik kettő már ki volt borulva, hogy úristen, mi lesz itt. Hát, de ennek ellenére nem, tehát hogy őt nem érdekelte ez.
És ez ma hogy néz ki? Tehát, hogyha ma megkérdezed, hogy mit csináltál, akkor azért ma már tudja, nem, hogy mit csináltál?
Jaj, ma már nagyon cuki, ma már, mert ma már vannak arckifejezései, ma már sokkal erőteljesebb kommunikációban, a mi kapcsolatunk is sokkal-sokkal jobb már. Most, ha megkérdezem tőle, akkor úgy csinál, mint egy kutya, cuki hátra csapja a füleit, és elkezdi nyalogatni a szája szőlét, és bűnbánóan csóválja a farkát. Igen, tehát ez neki nagyon nagy dolog.
Szóval most már tudja, hogy melyik arckifejezést kell megjátsza igazából.
Így van.
Mert mindig azon nevetünk Zsuzsival amúgy ez egy kicsi kora óta, hogy ő igazából egy UFO, és így hagyták, hogy felfedezze, hogy viselkednek az emberek természetes körülmények között. Hát mi a jobb kém erre, mint a házi kedvenc, csak szegény Elzinek nem mondták el, hogy kéne viselkedjen egy kutya, úgyhogy ez sok bonyodalmat okozott, de most már tanulmányozza, hogy legyünk kutyák kézikönyvet, úgyhogy most már el tudja járni.
És most már többé-kevésbé megy neki, mindig is fura kutya lesz, de most már azért kutya.
Igen, amúgy ez a kis bezombult arc kifejezése, amire amúgy nincs még politikailag korrekt megnevezésünk, azt szoktuk mondani, hogy bezombult szegény. Ez annyira előttem van, mert most, amikor levittem őt a dog dancing suliba, először úgy, hogy Zsuzsi is jött velünk, aztán, hogy Zsuzsi nem jött velünk, és mind a kétszer úgy bestresszelt a kutya a semmin, hogy ülni kellett nyugodtan, és hogy kutyák voltak amúgy pórázon vele egy helységben, hogy elővette ezt a kis én nem vagyok itt art, nem fogom föl a külvilágot, és az a legijesztőbb ilyenkor, amikor elkezd hátrálni tőled. Ezt neked is csinálja, ha bestresszel? Mert, vagy neked már nem, mert benned már bízik, de nekem, amikor elkezd hátrálni, az nagyon ijesztő.
Szerintem ez nem bizalom kérdése, mert még mindig csinálja nekem is. Egyre ritkábban, de még mindig elkezd kihátrálni ebből a helyzetből. Ez is furcsa nála egyébként, hogy ő nem kér tőlem segítséget. Mostanában talán már néha előfordul, de alapvetően a legelején abszolút nem, és most is maximum ilyen nagyon finoman, de nem kér tőlem segítséget, amit egy normál kutya azért szokott kérni, ő nem.
Ami nagyon fura volt, hogy amikor, tudod, lejöttél velünk a suliba, akkor még beszéltük is, hogy rád rágott be az Elzi, és amikor ott bezombult óra közepén, akkor mindig rám ült, hogy én vagyok a ház, és amikor meg nem jöttél le velünk, ugye, akkor úgymond én hoztam őt ilyen szörnyű helyzetbe, hogy levittem a suliba, akkor meg konkrétan beült a számára tök idegen osztálytársam ölébe, és így elhátrált tőlem, ez a no szemkontaktus, ne érje hozzám, légy szíves, és ráült egy idegen emberre inkább, mint hogy velem szóba álljon, ami kicsit sértőd. De minden.
Igen, de ő ezt nem sértésnek szánja.
Tudom, annyira fura.
Nagyon fura, igen, nagyon fura, és nem is tudom, hogy pontosan ilyenkor mi zajlik a fejében, de lehet, hogy tényleg ilyenkor mi vagyunk a nagyobb gonoszak, mint az a másik idegen ember, mert bent tartjuk egyébként egy olyan helyzetben, amit ő nem. Mert nem szeret várakozni, nem szeret idegen helyre menni, idegen kutyák közelében lenni. És az az érdekes, hogy ez az első ilyen táncos sulis alkalommal már egyébként a kocsiban kezdte, tehát, hogy még ott se voltunk, és csak elindultunk kettecskén, és van ilyen, hogy csak ő jön valahova, de valószínűleg az útvonalból látta, hogy nem olyan helyre megyünk, amit ő ismer, és már amikor oda megérkeztünk már, akkor egyébként egy ilyen tök rossz faszban szállt ki a kocsiból, ott meg meghallott egy ugató kutyát valahol.
Jaj, tényleg a kovaszt.
És akkor onnantól kezdve már egy ilyen szar alaphangulatban volt. És akkor ugye még ráadásul várakoznia kellett a feladatok között, amit meg megint csak nagyon-nagyon nem szeret.
Igen, tehát nagyon furán viselkedett, úgy képzeljétek el, hogy igen, hogy mondtad is, hogy már lefele kiborult, hogy hova hoztad, de kiszállt a kocsiból, akkor megörült nekem, hogy legalább egy ismerős arc, és akkor lehet azért én voltam a ház, és utána meg, amikor egy hét múlva egyedül vittem le, akkor még úgy útközben nem volt baja, de amikor kiszállt, vagy hát annyira nem tudtam nyilván figyelni, mert vezettem, és autópályán mentünk, de amikor odaértünk, akkor még olyan érdeklődő volt, és amikor bevittem a terembe, akkor teljesen kiborult, és úgy képzeljétek el, hány éves az Elzi? 4?
3,5.
3,5 éves, amúgy így normálisnak tűnő kutyus, és akkor bementünk a terembe, és A póráz végéig kitolat a kutya, néz maga elé, lehetőleg nem a szemedbe, fölveszi ezt a kis bezombult arcot, addig tolat, amíg elfogy a póráz, és ahogy megérzi, hogy a nyakörve hozzáér a kis nyakához, elkezdi verni magát, és így ki akarja rángatni a fejét a pórázból, és a terem kellős közepén így hát veri magát, mintha nem tudom, most szedtem volna össze az utcán, és félne, hogy agyonverem. És akkor tele kellett tömni Juti falatta, hogy tudjanak tőlünk táncolni, és ne a terem közepén hisztériázzon. Elképesztő.
Igen, és ez egy nagyon fura jelenség egyébként, és nagyon sokan, és ugye a legtöbb kutyás is ezt úgy értelmezi, hogy az Elzi a határait feszegeti, és velem játszmázik, és ezt csak azért igen. csinálja, hogy velem kitoljon.
Igen. Vagy bántalmazzuk a kutyát. Ez a két opció.
Vagy igen. Jó, bizonyos tekintetben a maga módján persze, hogy ez van, hogy próbál kikerülni ebből a helyzetből, és ugye valahogy ezt megpróbálja megoldani, de őnek így nem az az alapvető célja, hogy velem kiszúrjon, vagy fölém kerekedjen, vagy játszmázzon, hanem egyszerűen kellemetlenül érzi magát ebben a szituációban, és valahogy megpróbálja megoldani, csak hát elég szegényes a kommunikációs tárháza, és ez az egyik. Ugye több mint másfél éve járunk agilitizni is, és az agilitiben is az van, hogy jó, hát arról ne is beszéljünk, hogy eleinte egyébként mennyire stresszelte ez az egész is, és az a minek csináljuk, miért jövünk ide, kutyák vannak, akadály van, emberek vannak, ijesztő, nem tetszik, minek csináljuk, hülyeség, bebújni, átugrani, stb. És ott is azt csinálja, hogy ha éppen ugye nem mi futunk, és várakoznunk kell, akkor türelmetlenkedik, el akar távolodni, behisztizik a pórázon, és kisétál a póráz végére, és még mindig probléma ez, nem annyira, mint a legelején, de még ott is, ahol már több mint másfél éve agilitizik, még ott is megcsinálja azt, hogy ő egyébként nem bír várakozni rendesen.
Hallgatókban felmerülhet, hogy akkor miért kínzod másfél éve az agilitivel. Amúgy szerintem jól teszed, de hogy akkor ez miért tűnik jó ötletnek, mondjuk el.
Az agility az nagyon-nagyon sokat dobott a mi kapcsolatunkon, mert nagyon-nagyon nehéz vele minőségi időt tölteni, és ugye ilyen közös kutya-gazdi kapcsolatot kiépíteni, és az agility ez arra alkalmas volt, hogy akkor legyen valami, amit csak mi ketten csinálunk, és igen, ketten elmegyünk, nincs ott a másik kutya, nincs ott tapa, nincsen megfelelő, nem a szokásos környezetében van, és akkor elkezdünk együtt valamit csinálni. És az egyetlen egy nagy mázlim van, hogy étellel viszont remekül motiválható, és addig, amíg nem jött rá, hogy ő egyébként szeret agilitizni, mert ő egyébként nagyon-nagyon szeret dolgokra felmászni. Átugrani már kevésbé, mert nem szereti, ha túl magas az akadály, de nagyon szereti az olyan akadályokat, amire ő felmehet, átmászhat, stb., és ő ezt nagyon élvezi. És ugye gyakorlatilag rá kellett jönnie, hogy amúgy ez jó móka. És ez egy hosszú idő volt, de egyszerűen muszáj volt kicsikét ezt erőltetni, hogy igen, és vannak olyan dolgok, amik... Hát van körülöttünk világ, amit valamilyen szinten meg kell tanulni elviselni, és igen, kutyasuli, igen, emberek, többi kutya, a szomszédban ugató kutya, a kecskék, a nem tudom micsoda, fura akadályok, fura kérések. És most már úgy megyünk agilitizni, hogy alapvetően tökre szereti, a környezetet szuperül megszokta, a kutyákat, akikkel együtt járunk, hát nem szerette meg, de most már tud közöttük kultúráltan viselkedni, és nem stresszel rájuk nagyon. Tehát nem az van, hogy teljesen kiborul, mert ott van egy másik állat, és nem lehet vele dolgozni. De mondjuk ezt a dolgot, ezt tök jó lenne megoldani nála, hogy várakozni tudjon. Igen. Na mindegy, most
mert engem azért érdekelne ez, hogy, tehát, hogy én próbáltam mindent, még hát akkor is próbáltuk, amikor együtt voltunk a suliba, de hogyha ignorálom, akkor akkor egy kicsit se hagyja abba. Ha,
igen.
Ha rászólok, akkor egy pillanatra így leáll, és utána gondolkodik, hogy mi legyen a következő lépés, igen, aztán hamar újra kezdi. Tehát, hogy nekem az egyetlen az volt, hogy ugye tömtem Snackyvel, ami, ahogy te is mondtad, hogy mi nem értünk a kutyához, és hogy ezzel basszuk el a kutyát, mert hogy most jutalmazzuk, hogy veri magát a póráz végén, közben meg nyilván nem, hanem ugye próbálunk neki segíteni, hogy ne legyen annyira kiborulva, de hogy azt akartam kérdezni, hogy akkor mi a megoldás, hogy majd másfél év alatt megszokja azt a helyet, mert akkor így nem fogunk dog dancing versenyezni, mert nem lesz másfél éve minden versenyhelyszínen, hogy ne boruljon ki.
Hát fura, mert közben meg ugye, amikor először egilitizett zárt csarnokban, akkor én is nagyon aggódtam, meg az agility edzőnk is nagyon aggódott, hogy mit fog szólni a teljesen új környezethez és pályához, és érdekes módon teljesen fel volt lelkesülve, és ilyen boldogan így berobban gyakorlatilag a csarnokba. Ezek agility akadályok, ez egy agility pályára, lehet ugrálni, jaj, de jó, és tök lelkes volt annak ellenére, hogy azt hittük, hogy kész meg fog halni.
Akkor lehet, hogy azért szereti nekem is a csarnokot, ahol dancingelünk.
Lehet.
Csarnok nem is, meg agility akadály is van kint mindig, legalább a falnál.
Érdekes lehet, és ez is érdekes, hogy amit meg amúgy alapvetően várnál tőle, az.
Mondtad, hogy másfél éve agilitiztek, és jó hosszú idő volt, mire megszerette, és én is említettem itt a műsorban, hogy hát nem nagyon értette, hogy mi értelme van a dog dancing trükköknek, pózoknak, mozdulatoknak, hogy amúgy normális vagyok-e, és onnantól, hogy tudta már, hogy mit kell csinálni, és már nem egy stresszforrás volt, hanem volt benne sikerélménye, hogy ő képes erre, onnantól meg olyan lelkesen csinálja, olyan baromi aranyos, hogy ugye már séta közben is, ha kell, ha nem pörög, meg eldimezi. Szerintem azért szerettem meg a dog dancinget amúgy, mert már az agility-vel kínosztad másfél éve, és már rájött, hogy ennek így jó vége lehet, mert ugye ez meg már így pár hónap alatt. Mondjuk az is igaz, hogy sokszor nálatok otthon gyakoroltunk, ami azért biztonságérzetet nyújt.
Hát igen, alapvetően azt tapasztaltam vele kapcsolatban, hogy nagyon szereti azokat a dolgokat, helyszíneket és tevékenységeket, amiben már biztonságosan érzi magát, és amit nem érez veszélyesnek, furcsának, vagy ki tudja minek, ugye? És amikor már tudja, hogy mit kell és hogyan kell csinálnia, akkor már elkezdi élvezni. És ez volt agility-ben is, tehát amíg nem értette, hogy miért könyörgök, hogy menjen már át azon az akadályon, vagy bújjon már be a kúszóba, és tízszer bebújt a kúszóba, de aztán 11-1-ére úgy gondolta, hogy ő mégse bújik be, és akkor utána megint nem tudom, mennyit kellett könyörögni, hogy ugyan csinálja már meg. De amikor rájött, hogy egyébként ez egy jó móka, meg ott végül is alapvetően biztonságban van, akkor onnantól kezdve meg, ja, is lehet enni, ugye? Onnantól kezdve az már remek.
Hát igen, mert amúgy most így eszembe jutott, hogy amikor elkezdtük az első feladatokat most a suliba, akkor tényleg egy ilyen 10 perc gyakorlásig az volt, hogy így látod az arcán, hogy mintha a fogát húznák, hogy jó, erre mi szükség van, de hogy így koncentrált, hogy jó, megcsinálom, túl fogom élni ezt a 10 percet, és akkor utána 10 perc után egyszer csak beszüntette a szemkontaktust, ha még kértem valamit, megcsinálta ugyanúgy, de nem nézett a szemembe, ami baromi fura. Tehát, hogy attól még megcsinálja, meg így funkcionál, de nem néz direkt a szemedbe, és körülbelül, ha még akkor kértem egy dolgot, szembenézés nélkül, akkor utána hátralépett egyet, és mondta, hogy most fejeztük be, és akkor ha 10 perc után elraktam a juti falatot, akkor rögtön újra a szemembe nézett, újra oda bújt hozzám, hogy újra szabad érinteni, ami amúgy nagyon fura, és mint egy ilyen kapcsolót tudta állítgatni, hogy most van az, hogy elég, és jó, ha elraktad a jutit, és már nem kérsz több hülyeséget, akkor megint szeretlek, megint szemkontaktus érintés, és most meg már, hogy szereti, meg van sikerélménye, hát amikor itt van nálunk, akkor ne tudd meg. Tehát berohan a kis szobába, hogy akkor toljuk le az összes trükköt, amit tud, utána mondom, jó, hát már tényleg kifogytam, meg lassul a kutya, úgyhogy abba kell hagyni, hogy ne lassan csinálja, akkor meg jön utánam a lakásba, hogy de én amúgy még tudnék valamit csinálni, Akkor megkérem, hogy feküdjön le egy fél órára, és ha fölállok, akkor megint fölpattan, hogy pörögjek, vagy nyuszítszak, vagy csináljak valamit. Tehát, hogy most meg ilyen kifogyhatatlan munkakedve van amúgy, ami nagyon cuki, és nagyon hirtelen váltás volt.
Igen, mert most már nálad is biztonságban érzi magát. És az, hogy például le tud feküdni, és el tud pihenni egy kicsit, az például nagyon nagy dolog. Tehát ő nem tud nyugton lenni ott, ahol egy picikét is furcsa valami, vagy furcsán érzi magát. Képtelen arra, hogy lefeküdjön és megnyugodjon. Az, hogy nálad erre már képes, ez egy nagyon nagy dolog, és nagyon jó dolog, mert ez nagyon sokat jelent amúgy nálam.
Igen, amúgy nagyon cuki volt, mert amikor először áthoztam most, hogy legyen így időnk gyakorolni. Ugye ő ezelőtt nem volt nálam nélküled, csak hogyha együtt jöttetek, és akkor is általában kint vagyunk a kertbe, hogy ne a kanapén legyen. És hát így egyszer-kétszer járt a lakásba előtte, és akkor is csak gazdival. És amikor először áthoztam, tök aranyos volt, mert ilyen full bizonytalanul ment befele a házhoz, hogy hát Jézus Isten, na jó, mindegy, akkor inkább bent leszek, mint kint. Akkor bejött nagy nehezen, akkor konstatált, hogy itt a Vircsi, akkor így feloldódott, hogy itt a Vircsi, oké, nem lesz baj, nem fogunk meghalni. És már második alkalommal, amikor áthoztam rá egy hétre talán, akkor tök aranyos volt, így rohant be a lakásba, egy farokcsóvába bejött, kérdezte, hogy jó, össze van-e készítve a virsli, csinálunk-e valamit. Még akkor még nem tudott nyugton lefeküdni szépen, akkor még többször meg kellett kérni, de hogy már az is ilyen próbatétel volt neki, hogy nélküled bejöjjön a házba, de jó, ha itt a Vircsi, akkor képes vagyok rá.
Igen, az is nagyon sokat számít, hogy egyébként nagyon fél a kutyáktól, de van néhány olyan kutya, akit pedig imád, és mellettük igazán biztonságban érzi magát. És ez is
pont
nagyon
a Vircsi, aki mindig le akarta tépni az orrát.
Igen, de nagyon fura ez, hogy önálló, ez nem feltétlen. Tehát, hogy a Vircsivel sose voltak ilyen nagyon szoros kapcsolatban, és mégis őt valamiért úgy gondolja, hogy ő csodálatos, és mellette biztos
biztonságban. Szerintem is csodálatos.
És nagyon érdekes, hogy nem tudom megmondani, hogy egyik kutya miért szimpatikus neki, a legtöbb meg miért nem az.
Hát két elméletem van, vagy a hanga miatt, hogy hasonlít a hangára, a Zsuzsi előző kutyusára, akivel még együtt élt az Elzi, és ő is ilyen nagyobb és fekete, és így kb. Ugyanúgy viselik el Elzit, vagy ugyanúgy nem, mert a hanga is mindig rászólt Elzire, meg Virgyi is, hogy viselkedjen. Vagy ugye Virgyi az állatkórházban megtanulta ezt a speciális igényű kutyusok kezelését. És ő is visszafogja magát, hogy ne tépje le az arcát, mert erről még beszélnünk kell, hogy Elzi nyalogat, és Elzi nem érti a személyes tér fogalmát. Úgyhogy, ha leülsz egy pillanatra, és eléri a fejedet, és szeret téged, akkor megállíthatatlanul nyalja a fejedet, amit én mondjuk nem szeretek, és Virgyi se, és én is rászólok, és Virgyi is, de hogy Virgyi ezért normál esetben már letépte volna az arcát egy kutyának. Most így ott tartunk a Virgyi türelemfeszegetésbe, hogy Virgyi már vicsorogva, feszülten ásít, ilyen óriásira van nyitva a szája, miközben Elzi mosolyogva nyalja a Virgyi torkát. Már konkrétan. Már nem a száját, már a torkát, és Virgyi próbálja magát kontrollálni, hogy nem szabad megölni, nem szabad megölni. Gyagyásokat nem tépünk meg. És olyankor a párom vagy én közben szólunk, úgyhogy amikor Elzi itt van nálunk, akkor egész nap ez hallható, hogy ne nyald a kutyát. Ne nyald már a fejét. Úgyhogy egy kicsit amúgy ilyen szürreális az egész, de hogy Elzike nem érti, hogyha valaki vicsorog, meg morog, meg eltolja magától, meg rászól, hogy Elzi nem már, akkor az azt jelenti, hogy létszi nem már.
Igen, ezt képtelen, tehát 3,5 éve próbáljuk erről a dologról leszoktatni, kb. Esélytelen. A szegényes kis kommunikációs repertoárjának ez egy komoly része, és sajnos nem.
Jó, hát tudom, hogy ennek már örülünk.
Normál kutyára rászólsz, egyszer rászólsz, 10-szer, 50-szer, akkor meg fogja tanulni, hogy jó, hát akkor ezt nem kéne csinálni. De neki meg ez valahol a kommunikációja része, és hát Amúgy itthon úgy vagyunk ezzel, hogy kicsit valahol örülünk is, hogy
Igen,
már
inkább ez,
velünk is
igen.
csinálja ezt, mert legalább kommunikál, és világos, hogy mi sem szeretjük, hogy állandóan kutyanyálas mindenünk, meg nem is hagyjuk neki, meg rászólunk, meg eltoljuk, meg stb. De ez nála a túláradó szeretetnek a kinyilvánítása, és nehéz azért folyamatosan letiltani valami olyasmit, ami neki tényleg a maximális szeretet kinyilvánítása, hogy oda megy, megáll az arcodtól fél centire, és szanaszéjjel nyalog.
És hogy nem érzi, hogyha neked fáj, amikor megbök, tudod.
Igen, mert ugye a másik, amit szokott kommunikációként alkalmazni, az az, hogy elkezd a első lábával bökdösni. Ennek is egyébként borzasztóan örülünk, mert legalább egy év, de lehet, hogy több eltelt, mire egyáltalán így megpróbálta felvenni velünk a kapcsolatot. De nem érzi az erejét, vagy azt, hogy ezt lehetne finomabban is, hanem jön, és akkor oda csap. És van olyan, hogy mondjuk fekszem, és elkezdi a fejbőrömet karmolászni a lábával, hogy most már azért föl kéne kelni, észre kéne venni, hogy itt vagyok, mert szeretnék valamit. Vagy fogja, és letépi a bőrödet, mert most épp azt akarja, hogy odafigyelj rá. Nem egyszerű ez sem, meg világos, hogy sokszor kényelmetlen, de megint csak azt tudom mondani, hogy legalább kommunikál. És úgy tűnik, hogy nincsen ez a jó, de finomabban csinálom. Tehát ez a vagy csinálom, vagy nem csinálom, de finoman nem tudom csinálni.
Bezzeg pacsit, azt úgy ad, mint egy hölgy, így belehelyezi óvatosan a kezecskéjét a kezedbe, hogy
jó,
hozzádértem pipa. Dán.
Igen, de mondom, hogy sajnos ezek a dolgok őtőle egyébként nagyon nagy dolgok, mert az a kiskutya, aki a szemünkbe nem nézett, aki a farkát nem csóválta meg, aki nem lehetett igazából simogatni, ő most leül velünk szembe, szétnyal, és letépi a bőrünket, de igazából legalább kommunikál. És hiába próbáljuk ezeket a dolgait finomítani, egyszerűen nem nagyon lehet. Tehát, hogy az a baj, hogy ő neki az így kijön, és akkor...
De amúgy ez is, amikor így leülök, és valamit akar, és tudod, a laptop az ölemben van, és nem ilyen finoman rakja rá a fejét, hanem így rábassza az állát, az egész laptop, hogy beleng az egész laptop, és akkor tudod, így néz a szemedbe, és így nyomja lefelé izomból a fejét a laptopon, hogy nem baj, hogy szeretnék valami?
Ja, igen, meg bögdös.
Ja, bögdös, és azt is izomból.
Tehát, hogy ha ő szeretne valamit, de nem figyelsz, akkor odajön, és akkor átbök mondjuk a kávés poharadon, ami a kezedben van, hogy a plafon is kávés lesz, mert ő épp fel akarja magára hívni a figyelmet.
Igen, és ha rászólsz, akkor ilyen full érzetlenül.
Mi az, ami a kezedben van, és mit fog kiverni belőle, mert jön, és kész. Repül minden.
Nagyon cuki. Meg az a fura, hogy most nálatok voltam, és Penci játszott a Manóval, hogy Pencitől miért nem tanul ilyen szociális tanulása, hogy kell kutyának lenni, mert mondtad, hogy nem szokott plüst rágni. Most meg láttam, hogy Penci igen, amikor meg nálunk van, akkor rendesen figyeli a Vircsit, és mindig, amikor Vircsi fölhúzza magát, akkor neki az van tanítva, hogy ahelyett, hogy letépi a macska arcát, vagy esetünkben Elzi arcát, ha fölidegesíti egy állat, akkor fog egy játékot, lehetőleg egy bubát, és izomból elkezdi ugye tépni, rágni, rázni, és tök aranyos az Elzi, mert ilyenkor mindig így néz értetlenül, hogy a Virgyi furán viselkedik. Akkor Virgyi elkezd örjöngeni a játékon, amiért én megdicsérem, mert ugye ez van neki tanítva, hogy a játékon töltse ki, ne egy állaton, és akkor Elzi konstatálja, hogy Virgyit megdicsérték, hogy rágja a játékot, és akkor így rendesen látod, gondolkodik másodpercekig, hogy nézi mindig Virgyit, aztán a játékos kosarat, hogy akkor lehet, hogy nekem is ezt kéne csinálni, és akkor ilyen nagyon megfontoltan kivesz egy játékot, mire én megdicsérem, úgyhogy ezen felbuzdulva általában lefekszik Virgyi mellé, és úgy rákcsálja, hogy közben engem néz, hogy ezt kell csinálni, és mivel dicsérem, ezért tök aranyos, mert most már csomószor van, hogy akkor is, amikor Virgyi alszik, akkor is ezt csinálja, hogy így látom, hogy unatkozik, meg mondja, hogy most már csináljunk valamit, én meg mondom, hogy nem, feküdjél még vissza, és akkor így duzzogva elmegy a játékos kosárhoz, kivesz egy játékot, és akkor így addig rákcsálja, amíg megnyugszik. Tehát, hogy mintha tényleg így Virgitől eltanulná ezeket.
Igen, de ez nagyon érdekes, hogy Virgit így másolgatja, mert szerintem a Pennyt nem annyira, meg a Penny sem túl játékos, tehát ő is kicsit rácságatja, de nem csinálja órákig, tehát pár percig érdekes, és aztán abba hagyja. És az az érdekes, hogy mindketten olyanok, hogy nem igazán érdekli őket a labda, vagy a játék. Tehát, hogy még a Penny egyszer-egyszer mondjuk elmegy a labda után, visszahozni már nem is biztos, hogy szeretné, Elzi meg egyszerűen nem is érti, hogy most ez komoly, tehát most eldobtál egy labdát, miért menjek utána, tehát ez hülyeség.
De amúgy a Virgi is csak pár percig rákcsál ilyenkor, amíg lenyugtatja magát, de akkor lehet, hogy azért csinálja, mert azt nézi, hogy én ezért megdicsérem a Virgit, nem?
Igen, valószínűleg, tehát, hogy ő nem feltétlenül lel ebben túl nagy élvezetet, csak azt nézi, hogy vajon mi az, amit te helyesnek találsz, és akkor esetleg megpróbálja azt csinálni.
Mondjuk ez meg még nagyobb dolog Elzitől, hogy érdekli, hogy én mit tartok helyesnek.
Hát főkajaforrás, tudod.
Jó, én vagyok a nagynéni, aki mindig hoz csokit gumicukorral. Ez igen, igaz. És csak igen, a gyerek körül pörög, igen, és csak a gyerekkel foglalkozik. Igen. Az igaz. És az is tök cuki volt ilyen szociális tanulásban, hogy most Elzinek próbálom megtanítani, hogy távmunkába forogjon, tehát, hogy ugye, amikor mondom, hogy fordulj, akkor ne jöjjön vissza hozzám. És tök cuki, mert ezt most így a mezőn szoktuk gyakorolni, mert akkor, hát könnyebb, mert ugye Virgynek meg van tanítva, hogy állj, és tök aranyos az Elzi, mert most már így nagyjából ő is érti, mert amikor mondom, hogy állj, akkor Virgy nyom egy satut, Elzi meg nézi Virgyt, ő is nyom egy satut. Szóval az állítás, az már egész jól megy, hogy pár méterre így megállítani, de olyankor ugye mindig vissza szokott futni Jutiért. És most elkezdtem tőle kérni, hogy maradjon ott, és forduljon meg. És tök aranyos volt, emlékszel, amikor kim voltál velünk, és már fáradt volt, már nem volt kedve egy ötödik trükköz, és az Istennek se akart megfordulni, pedig akkor már egyszer-kétszer sikerült megcsinálnunk délelőtt, de délutánra már így elfáradt, és így mondta, hogy ő biztos nem fordul meg. És Virgyikének már ugye nem szabad ilyen trükköket csinálnia, konkrétan le van tiltva róla. De Virgy fölhúzta magát, hogy háromszor megkértem Elzi, de Elzi nem csinálta meg, Virgy odaállt közvetlen Elzi mellé, megfordult, Elzi is megfordult, és azóta mindig megfordul amúgy Elzi, ha kérem, ugye nagyon cuki.
Igen, az a helyzet, hogy nagyon sajátosan dolgozza föl a világot, és egyébként elképesztően kicsi dolgokra is reagál, és észrevesz. Csak lehet, hogy azt mi nem veszük feltétlenül észre, hogy milyen apróságokra is odafigyel amúgy, és befolyásolják azt, hogy ő most hogy érzi magát, érti-e, biztos-e benne. És a tanítási folyamat során is szerintem nagyon sokat számít az, hogy amikor még te is bizonytalan vagy abban, hogy neked vagy neki hogyan kéne pontosan csinálni, vagy ő még ugye nem tudja pontosan azt csinálni, amit elvársz tőle, addig még nagyon-nagyon bizonytalan. És mivel nem érti, hogy pontosan minek kéne történnie, ezért nagyon furán is csinálja. De aztán, amikor végre valahára leesik neki, hogy mi a feladat, akkor annak már nagyon örül, és akkor jó, én ezt már tudom, és meg tudom csinálni, és akkor ezt így kell, és akkor nagyon boldog. Na most ezek után meg nem szabad módosítani ezt a gyakorlaton.
Úristen, igen.
Módosítunk, akkor megint az, hogy de eddig így volt. Ennek így kell lennie. Akkor most miért nem így van, és akkor kész megint szétesik teljesen.
Igen, erre, hát ugye az előreküldés, tudod? Hát igen, most tanulnunk kellett egy olyat Elzikével, hogy ugye jön a lábam között, onnan kicsit előreküldi az ember egy-két métert, hozzáér egy céltárgyhoz, és akkor úgy utána visszajön. Vagy hogy hozzáér a céltárgyhoz, és ott megáll. Az lenne az ideális, hogy ott megáll. És ugye utána jön a következő szint, hogyha ezt már beton biztosan csinálja, hogy kivesszük a céltárgyat, és csak jön a lábad között, és előre küldöd, és megáll. Na most ezen teljesen kiborul, hogyha leveszem a céltárgyat, úgyhogy hát vissza kellett lépnünk, és azóta se tudunk amúgy ezen túllépni, úgyhogy most megint az van, hogy jön a lábad között, nagyon büszke magára, maga biztosan előre megy, már lassan 2-3 métert is, hozzáér a céltárgyhoz, és akkor ott amúgy képes megfordulni, vagy megfordulás nélkül visszajönni, de ha kiveszem a céltárgyat, és csak előre küldöm, és megfordítanám, akkor teljes kiborulás van, akkor ki sem megy, akkor megáll közvetlen előttem, és előttem forog. És teljes kiakadás, hogy eltűnt a céltárgy, hát ezt így, ez szabálytalan.
Hát igen.
Úgyhogy amúgy most elkezdtem neki a tolatást is máshogy tanítani, mert tudod, hogy nem is szeretem úgy tolatni, és most azt kezdtem el neki csinálni, hogy amikor nincs is ott, tudod, a bójasor, meg nincs is ott a platform, mert akkor totál kiborul, hogy miért kell neki hátralépnie, hanem csak a konyhában, amikor cseszeget, hogy még valamit kérjek, akkor egyet kell ilyen csak hátralépnie, és akkor kap érte már jutit, és akkor így már most eljutottunk két lépésig. És nevetni fogsz, mert nem ferdébb, mint ha van bójasor, mert ugye egyenesen kéne haladjon, nem szabadna, hogy így elferdüljön, meg irányt váltson tolatás közben, és hogy valahogy ez most kevésbé frusztrálja őt. Mondjuk az is igaz, hogy keskeny a konyha is.
Igen, de nála valószínűleg az van, hogy tényleg, tehát hogy ezek a hagyományos tanítási módok, ezek nem feltétlen válnak be nála, mert hogyha ő neki bújasor között kell tolatnia, akkor a tolatás az a bújasor között van. Tehát, hogy mi az, hogy akkor nincsen, vagy mi az, hogy nincsen target, amikor eddig meg kellett érinteni, és valahol ebben van logika persze, hogy és igaza van, csak ugye általában egy jól funkcionáló ember vagy állat, ezt eléggé hamar rájön, hogy jó, hát most e fölött szemet húzhatunk, hogy nincsen már ott a bújasor, de hát úgy látszik, hogy neki.
De például tudod, a fordulnál, hogy ezt most már nagyjából csinálja csak kérésre, vagy nagyon minimális mutatásra, hogy egy icipicit megmozdítod a kezed, hát az is bakker, ahogy megtanulta ugye kézjelre, hogy kézjel és vezényszó, hogy forogjon, hát tök kiakadt, hogy megpróbáltam kisebbre venni a kézmozdulatot. Tehát, hogy az valamilyen őrült sokáig tartott, hogy elfogadja, hogy kevesebb kézmozdulatra is lesz. És szerintem az is úgy sikerült, amikor már ugye alapból már szerette ezt az egész dancinget, meg amikor elkezdtünk sétaközben a mezőn is gyakorolni, ahol még így lendületben van, és nincs ideje elbizonytalanodni. Tehát az úgy vettem észre, hogy ez nagyon sokat segít, hogy ha futás közben kérsz tőle valamit, akár egy eldim, akár egy kukucs, akár egy slalom, akár egy fordul, hogyha még benne van a lendület, akkor nincs ideje átgondolni, hogy ez csapda, és akkor meg tudja csinálni.
Igen, ez is nagyon furcsa, hogy ezek az apróságok is nagyon sokat számítanak. Hogy egyáltalán a kézjelet hogyan csinálod, és hogyha elkezded tényleg egy picit finomítani, vagy kisebbre venni, akkor már tényleg megint ki tud borulni, és nem akarja. És az, hogy csak vezényszóra, akkor meg áll, mintha akkor hallotta volna életében először a vezényszót, mert hogy azt csak úgy lehet megcsinálni, hogy kézjel is van, meg szó is van.
Hát és még úgy is néz rád, hogy majd megcsinálom, ha jól mondod. Tudom, mire igen, gondolsz, de rosszul mondod, és így köz.
Igen, tehát, hogy ez a csináld már pontosan úgy, ahogy kell, és akkor én is majd megcsinálom. Tehát,
hogy... De hogy látod az arcán, hogy érti a feladatot, esküszöm, csak így nem így kell, és kösz kicsit, kösz.
Igen.
Hát most a nyuszival vagyunk gondban, mert nyuszizni ugye már imád, és próbálom, tudod, hogy más legyen a kézjel, hogy ne kelljen már tényleg mindig kézzel vezetni, és kész, tehát, hogy nem úgy kell. És tudja, mi a nyuszi, és szereti csinálni, és nem. Meg a hajónál is, hogy mondom, jó, akkor most máshogy mutatom, a koreográfiában én majd más csinálok, és akkor lefekszik, hogy Na mindegy, úgyhogy tudni fogjuk, hogyha megbuktam. Nem Elzi hibája lesz, hanem az enyém, hogy még nem állok készen egy autista kutyára. De mindegy. Ja, nem baj, majd csinálunk egy csak autista kutyáknak dog dancing school-t, mert normális kutyával biztos nem így kell csinálni. Jó, nem tudom. Most amúgy, ahogy így beszélgettünk, hogy Elzinek mi a stressz, meg mi kell ahhoz, hogy megszokja, most megint biztos vagyok benne, hogy teljesen reménytelen ez a vizsga, de semmi baj.
Nem, mert hogyha meg belekezdtek a munkába, és ugye azt csináljátok, amit ő már tud, és biztos benne, akkor szerintem az ki fogja zökkenteni egyébként, és valószínűleg a feladatot azt végig fogjátok tudni csinálni. de csak azért, mert már nagyon jól tudja, hogy mit csinál.
Az igaz.
És abban nem bizonytalan, hogy mi a feladat.
Akkor lehet, hogy az majd biztonságérzetet nyújt neki, hogy jó, ez a koreográfiánk.
Igen, és az, hogy ha már ugye totál biztos abban, hogy te mit kérsz tőle, és mit vársz el, akkor valószínűleg ezt meg fogja tudni csinálni.
Mondjuk tegnap milyen bazi ügyes volt, hogy az egészet végig tudta tolni?
Hát igen, ezt majd csinálnotok kell, és akkor abban fogja megtalálni a biztonságát, hogy az, amit kérsz tőle, azt ismeri és egyértelmű.
Hát ja, meg most már majd mindig zenére kell. Mármint, hogy azért, hogy azzal is összekösse. Jó, ez a mi számunk.
Igen, és valószínűleg azt kell csinálni, hogyha eleinte lassan is, de most már nyomassátok végig. Tehát, hogy szokja azt meg, hogy az a, mit tudom én, másfél perc vagy mennyi, az neki végig kell csinálnia egybe. Tehát, hogy ne érje meglepetésként, hogy jön, hogy most akkor már egybe, és akkor most hogy is, és akkor fura, hanem hogy akkor ezt viszonylag gyakran egybe csináljátok. Ugye neki már ez egy biztos feladat legyen.
Meg most ez nagyon bejön neki amúgy, hogy nagyjából az egészet vesszük, amikor az elején vagyunk, amikor átjön, és nagyon pörög, hogy kezdjünk csinálni valamit, akkor ugye többször megcsináljuk az egészet, és utána, amikor már fárad, és még cseszeget napközben, hogy legyen valami, akkor szoktam tőle, tudod, olyanokat kérni, amit amúgy nem szeret, a home, meg tudod, a rüki, amikor körülöttem, mert hogy...
Mondjuk azt például szerintem tök jó, hogyha így tényleg mindig a nap elején mondjuk kezded ezzel, és mondjuk kétszer, max. Háromszor megcsináljátok nap elején. Mert én például az agility pályán azt vettem észre, hogy az első futás, az, amikor még én sem tudom a pályát, és bizonytalan vagyok én is, meg ugye ő is, mit tudom én, már egy hete, két hete, ki tudja, mennyi ideje nem agilitizál, akkor még ő sem annyira jó. A második futás szokott általában a legjobb lenni, amikor már ő is úgy nagyjából érzi a pályát, már talán én is észben tudom tartani, hogy merre kell menni, de még nem unja. És aztán a harmadiknál még lehet, hogy jó, a negyediknél meg már többet szoktunk rontani.
Igen, tehát, amúgy mi is. Nem az, hogy hamar elfárad, szerintem most már ilyen tök normális munkabírása van, de ő tényleg az elején remekel, és utána, amikor már elfárad, igen, akkor így látod, hogy akarná, meg így mondja, hogy még valami legyen, de akkor már tényleg ezek a könnyűek, meg ami mondjuk nincs benne a koreográfiában. De például ezt a home-ot is kint szereti, amikor lendületben van, és nincs ideje rájönni, hogy olyat kérek, amit utál.
Igen, mert az baj, hogy elkezd agyalni azon, hogy neki milyen rossz, akkor...
Igen. Csak hogy értsétek neki, az a nagyon rossz állatkínzás, bármi, amiben hátrafele kell lépjen kettőt. Tehát ugye ennek van kitéve szegény kiskutya, úgyhogy
ennek az állatvédő. Ez a feladatból, ugye?
Tényleg olyan, akkor kéne lehet vezényszóhoz kötni, tudod, mikor beisztizik, és akkor megy hátra zombiba, és akkor mondani, hogy tolat, és hogy meglepődne, hogy ezért kapja a Judit. Na jó, lehet, majd forradalmasítjuk ezt az autista táncot.
Az a helyzet, hogy szerintem simán, mert most ezt, hogy hátrafelé tolat, ezt így is úgy is csinálja. Ezen már rontani nem hiszem, hogy túl sokat lehet. Hogyha most még teszünk rá egy vezényszót, hát az lesz, hogy jaj, jó, akkor nem tolatok, mert az hülyeség.
Tessék, ezen gondolkodsz 3,5 éve, hogy nem fog kihátrálni, ha bestresszel, hát úgy, hogy örülünk neki, hogy kihátrál.
Azt, hogy adjunk rá egy vezényszót, és már rögtön nem fogja csinálni.
Amúgy röhögni fogsz, azóta alig ugrál rám, amióta kérem, hogy ugráljon rám, tudod?
Ja, egyébként ez is nagyon-nagyon fura dolog, hogy Ezi az ágyban alszik velünk. Minden éjjel megvan az ő kis helye, nagyjából közöttünk, nagyjából a lábunknál, ahol ő alszik. És ez így van, gyakorlatilag azt hiszem két napba telt, mire sikerült neki fölmászni az ágyra az elején, és akkor onnantól kezdve egyébként az ágyban alszik, és ez is nagyon érdekes egyébként, hogy ugye a kontaktus sem szerette, az érintést sem, meg semmit sem, de valamiért az ágyban neki ott volt a helye, és többen mondták már, hogy ők azt hitték egyébként, hogy ez az autista furcsa kutya egyébként a szoba másik végén egy fekhelyben alszik, és nem velünk az ágyban, de valamiért ő amúgy velünk az ágyban alszik. És ha este lefekvéskor felszólítjuk kvázi arra, hogy jöjjön, és akkor most már jöjjön fel az ágyba, és akkor aludjunk, és helyezkedjen el, na, az csapda. Tehát ha azt mondjuk, hogy jöjjön fel az ágyra, akkor lefagy, bámul maga elé, és még véletlenül sem jön fel az ágyra.
Hát mint tegnap a kanapén.
Pontosan, pontosan.
Hát
tehát, hogyha ha egyébként egy ilyen szokásos, teljesen normális dolgot kérünk tőle, hogy amúgy jöjjön fel az ágyra, ahol aludni szokott, akkor teljesen lefagy, hogy ez biztos csapda, ez így nem lesz jó, és akkor áll bezongulva egy fél percet az ágy mellett, és amikor már nem foglalkozunk azzal, hogy ő jöjjön föl, már kvázi nem irányul rá a figyelem, akkor szépen följön, lefekszik és szundikál reggelig.
Ugyanezt mint csinálta tegnap velem. Engem. Ott feküdt végig a kanapén mellettem, lement néha, jó, hát akkor nem végig, néha lement, kicsit lent feküdt, fönt feküdt, és akkor pont lent volt, és nézi föl aranyosan, kétségbeesve, hogy vajon odaférek-e a kanapéra, és a legkedvesebb hangomon csak így mondtam, hogy gyere, gyere föl. És így full bepánikolt, és így nézett nagy szemekkel, hogy de miért menjek föl? Na jó, akkor ne gyere fel, erre feljött és lefeküdt.
Igen, ez is nagyon fura nála, hogy ezt az elejétől kezdve így csinálja, és még most is ott tartunk, hogy ha én kérem, hogy jöjjön fel az ágyra, az biztos csapda. Az ott valami disznóság van. Nem igazán kérünk már tőle ilyet, mert úgyis föl fog jönni, de ha mi kérjük, akkor nem fog följönni.
De amúgy azt nagyon ügyesen elfogadta nála, meg is lepődtem, hogy nem jöhet föl a kanapira. Mert még ugye tudod, régen volt olyan, amikor átjöttetek ti is, meg Klaujék is, és minden kutya a kanapén volt, csak Virginám. Nem tudom, akkor már volt Elzi, várjál, mert akkor még hanga volt a kanapén. Lehet Elzi is.
Meg a Penny, igen. De nem, mert ugye neki az a természetes, hogyha valahova megyünk, akkor ő neki ágy meg kanapi, hát mivel ágy meg kanapi itthon is, hát az természetes, hogy máshol is.
Hát igen, nálunk ilyen állatkínzó dolgok vannak.
Igen, világos, hogy meg tudja tanulni azt, hogy valahol nem, csak ő nem teljesen érti, hogy most mi az, hogy ott egy kanapé, egy
de azt mondom, hogy meglepően gyorsan. Tehát, hogy igazából rögtön elfogadta, amikor mondtam, hogy ne, tehát így még első meg második nap, mikor itt volt, akkor néha tudod, így úgy nézte a kanapét, és mondtam, hogy Na, feküdjél szépen oda le.
Na, és például ezért is csapda, hogy tegnap azt mondtad neki, hogy jöjjön föl.
De nem, mert előtte egy órán át ott feküdt rajtam.
Igen, igen, de te néha letiltottad a kanapéról, és most meg azt mondtad, hogy jöjjön fel, úgyhogy ez biztos szabda.
Mindegy, lehet, de hogy itt amúgy olyan cukin elfogadta tényleg, és így semmi, tehát néha még így nézett szomorúan, hogy ott pont elférnék, és akkor már csak így a nézésénél így csírájába elfolytottam, hogy
igen, de például az is nagyon érdekes, hogy világos, hogy tud alkalmazkodni a helyzetekhez. Mert amikor mi elutazunk, és anyukám beköltözik hozzánk, és ő vigyáz az állatokra, akkor például meg sem próbálnak az ágyban vele aludni, mert tudják, hogy ő nem szereti. És még a Penny sem, aki a takaró alatt alszik, és Elzi sem, aki egyébként nem tudja másképp elképzelni az éjszakákat, csak úgy, hogy mint egy sziklácska fekszik kettő között, ő is elfogadja, hogy a nagyinál nem alhatunk az ágyban, és akkor a nagyinál nem alszunk az ágyban.
És amúgy első perctől így el tudja ezeket fogadni, vagy tud alkalmazkodni, vagy már ez is a fejlődése jele?
Hát erre nem emlékszem, hogy ezt hogyan reagálta le, de valószínűleg anyukámtól kapott egy olyan egyértelmű tiltást az elején, uh-huh. hogy ő nem szeretné, hogy az ágyban legyen, amikor ő alszik, hogy valószínűleg ezt akkor mondta, hogy jó, nem tudom.
Mondjuk tőlem is ezt kapta itt a kanapére, de hogy nem is stresszelt be rajta, tök cuki volt. Mondjuk...
Igen, egész jól tud alkalmazkodni már dolgokhoz egyébként.
Mondjuk amúgy háromféle kutya ágy, egy plusz szőnyeg és egy plusz takaró közül választhat.
Jó, szóval. Mondjuk nálunk is, tudom, hogy hány kutya és cica fekhely van a házban, többé-kevésbé kihasználatlanul, mert világos, hogy az ágy és a kanapé az official kutya fekhely, és hát a macska is mindent kitalál, de még a szennyes ruha tetején is jobban szeret feküdni, mint egy macska fekhelyben.
Jó, mondjuk az jogos, hát macska.
És mostanában egyébként ő használja többet a kutya fekhelyet, mert hát csak.
Jó, ilyen nálunk is van, ez egyértelmű. Jó, a macska, meg a kutyádnak, meg a személyes térnek a problémája. Hogy Elzike nem csak azt nem érti, hogyha egy kutya vagy egy ember nem kér már a szeretetéből, de hogy egyszer lehet, hogy tényleg szem nélkül viszem vissza az állatorvos anyukájának, Mert ha véletlenül összefut a macskámmal, az tényleg úgy néz ki, az én macskám nagyon utálja a kutyákat, kivéve a Virgit, hogy macs az már így fúj, az összes fogát mutatja, és már emeli egy kis gyilkos mancsát, amin nincs vágva a karom, miközben a kutyád nyalja a fejét. És nem értem, hogy a macskám még hogy nem tépte ki a szemét, mert jó, nyilván rájuk szólunk, meg közéjük ugrunk, de hogy pont lenne ideje bántani Elzikét, és csak így ül az undor az arcán, és mondja, hogy ki foglak nyírni, és akkor mi gyorsan közbelépünk, hogy ne nyírja ki, de Elzi egyáltalán nem érti, hogy milyen közel van a véghez, meg a szem elvesztéséhez, esküszöm.
Igen, de valószínűleg a te állataid meg érzik, hogy ő tényleg nem rosszból csinálja ezt, hanem egyszerűen nem érti.
Hát jó, de mondjuk az nem semmi, hogy macsot ez értekli, hogy ő ezt rosszból csinálja, vagy nem, mert macs nem az az elfogadó, mint a Virgi.
Igen, de valószínűleg nem érzi annyira veszélyben a kis saját életét, mert érzi, hogy egyébként...
Jó, mondjuk az ingal.
...bolonddal áll szemben. Nem tudom, pontosan valószínűleg ők, mivel megfelelőképpen tudnak szociálisan viselkedni, ezért valahol értik, vagy érzik, hogy ura.
Hát most nagyon büszke vagyok az állataimra, de előre is bocsánatot kérek, ha egyszer valami komoly macska által okozott sérüléssel viszem vissza a kutyádat. De...
Nem, hogyha megmaradtam itt két szemben.
Jó, de hát úgyis egy állatkórházba dolgozol, úgyis oda dobom vissza neked.
Nem baj, mert hogyha 3 héten keresztül naponta 26-szor kell csepegtetni a szemét a kutyának, és galérban kell lennie, akkor ezt remélem tudod, hogy te fogod.
Hogy akkor megnyerem 3 hétre a kutyádat.
Az biztos. Majd néha meglátogatom.
Ha már arról van szó, hogy nem igazán veszi a kutyám, a macskám, vagy az én jelzéseimet, tehát, hogy vannak azért kommunikációs problémák szegénykémnél, beszéljünk kicsit arról, hogy milyen a viszonya úgy általában a kutyákkal.
Hát, sajátos.
Igen, tegnap elég gonosz volt ezzel a kis Bedlington terrierrel, aki oda jött hozzánk.
Igen, és még annyira nem is volt gonosz, mint amilyen gonosz tud lenni. Érdekes, hogy van egy-két kutya, akit ugye imád, mint például Virgit, vagy ahogy a hangát imádta.
Meg egy-két ember, mint Olivier.
Igen, bár szerencsére emberekkel most már azt hiszem észre, hogy egyre nyitottabb az emberek felé, és általában az embereket nem tartja annyira veszélyesnek már. És egyre cukibb tud lenni egy csomó emberrel érdekes módon. Tehát, hogy fura, hogy most az emberek felé azért viszonylag jól nyit önmagához képest. Amikor kicsi volt, akkor kutyáktól is félt nagyon, az emberektől is tartott, de a kutyák voltak a legrosszabbak. Hát úgy kezdtük, hogy eleinte ő nem szeretett semmit, igazából az itthon való létet elviselte, de például utált kilépni az utcára, utált elmenni sétálni, hát ez is eléggé furcsa, én azt gondolom, hogy kutya esetében, főleg, hogy nem egyedül kellett megbirkózni a külvilággal, hanem falkában volt. Ott volt mellette Hanga, aki világéletében egy nagyon kiegyensúlyozott kutya volt. De Pennyről nem mondható el klasszikusan, hogy kiegyensúlyozott, de hát amúgy azért ő is nagyjából megtalálja a helyét a világban, nagyon szeret sétálni, szereti a programokat, hát ahogy egy kutya általában. Ennek ellenére Elzi eleinte gyűlölte a sétát, még azt úgy, ahogy elviselte, amikor mondjuk kimentünk erdőre, mezőre, és akkor nagyjából csak mi voltunk, de akkor is azt éreztem, hogy ő csak kullogott velünk, és utálja az egészet, és még a fűcsobók is ijesztők egy kicsikét. Ha egyedül vittem oda ki, akkor meg konkrétan volt, hogy például egy kirakott valami porszívó, vagy nem tudom, mi volt ott a bozótban, úgy megrémült tőle, hogy sikítva rohant el, és persze nem felém, mert nem tőlem kért segítséget, hanem csak úgy random, mert nem nagyon számított, hogy én ott vagyok-e vagy sem. És nagyon sokáig kutyák, idegen kutyákkal is ezt csinálta, hogy nagyon-nagyon félt tőlük. A hosszú szőrű vagy rövidorú kutyáktól még manapság is egy kicsit kiborul, de már kevésbé, mint az elején, mert tényleg akkor képes volt sikítva menekülni. Tehát, hogyha egyedül volt, akkor még jobban kiborult, és hogyha mondjuk házak között pórázon sétáltunk, és a kutyák ugattak a kerítések mögött, hát akkor is konkrétan halálra volt rémülve, és utálta az egészet úgy, ahogy van. Hát most már szerencsére ott tartunk, hogy sétálni imád, a kutya barátait szereti, az utcán is azért egészen magabiztos még akkor is, hogyha ugató kutyákról van szó, bár azért még mindig egy kicsit tart a dologtól, de azért már ez bátran megoldja, tehát nem borul ki totálisan, és nem esik szét attól, hogy ki kell lépni az utcára. Sőt, én azt gondolom élvezi is. Csak hát világos, hogy nagyon sok veszély leselkedik rá az életben, és van, amikor azért még most is kiborul, de mondjuk most már el lehet terelni a figyelmét, meg étellel tök jól ki lehet zökkenni ebből a rossz állapotából. Ha meg mondjuk olyan körülmények között találkozunk kutyákkal, vagy ugye ismeretlenek, akkor általában sajnos a Pennyvel bekapcsol ez a kis falka genyóskodás, amikor ugye mindketten egy kicsit félnek a szituációban, meg aggodalmaskodnak, de hát ketten vannak, és ugye a két gyáva az már ugye, ha rájön, hogyha egy kicsit szemétkedik, akkor lehet, hogy ők kerekednek fölül, szóval alapvetően ők idegen kutyákkal egy picikét genyók, de ha egyedül van Elzi, akkor meg azt szoktam látni, hogy még a legjobb szándékú cuki kutya is, aki odajön, és nem feltétlen sok Elzinek, és szeretne Elzivel játszani, nagyon hamar, tehát így egy ilyen fél percen belül így átfordul, és az látszik a másik kutya arcán, hogy én nem értem, hogy ez a fura kutya miért így kommunikál, és mit csinál, és nagyon fura, és inkább egy tök barátságos kutya is kihátrál egy játékból, ne adj Isten, akár ellenségesen kezd el viselkedni az Elzivel, mert nem teljesen érti az ő kommunikációját.
Édes, akkor jó, hogy van neki Penci.
Igen, mert ők legalább tök jól tudnak együtt működni, játszani, felszabadultan rosszalkodni, egymást kergetni, gyűrni, tépázni, és egymást azért eléggé jól ismerik. Tehát, hogy ha a Penny nem lenne Elzi mellett, hát akkor eléggé nagy bajban lennénk, mert nem hiszem, hogy más kutyával felszabadultan tudna játszani egyébként.
Édesem. Akkor ezek alapján úgy tök fura tényleg, hogy Vircsit meg így mindig csípte. Bár mondjuk, amikor még így az elején nagyon semmi kontaktot nem keresett velem sem, meg úgy a külvilággal, akkor nem emlékszem, hogy Vircsivel keresett. De szerintem nem, amikor együtt sétálgattunk.
Hát, erre nem emlékszem pontosan. Szerintem Vircsihez egy kicsit úgy viszonyult mindig is, mint a hangához talán, mert nagy fekete kutya, és...
Meg ugye Hanga is itt volt még neki, tehát úgy ismerte meg a Vircsit, hogy mindig Hanga is ott volt.
Igen, és mondjuk amikor épp szájon smárolta a Vircsit, akinek felháborodni nem volt ideje.
Igen, az
ment is tovább, és akkor rúgott a Hangán, tehát hogy valószínűleg ott még nem tudtak olyan konfliktusba keveredni.
Az igaz. Szegény Hangyó volt akkor is már villámhátjárító.
Igen. És nagyon érdekes volt az is, hogy a Hanga, amikor a Penny került be a családba, a Pennyvel az első perctől kezdve tök jóba voltak, és játszottak, meg úgy jól megvoltak. Az Elzivel meg az elejétől kezdve úgy volt, hogy minek hoztuk ezt ide, és igazából nem kedvelte, csak ő benne mindig is volt egy ilyen gátlás, egy ilyen igazi cukiság, hogy hörgök már, de nem harapok oda, és nem teszek benne kárt, és végül nem fordítom ki a bundájából, de sokáig nem kedvelte.
Milyen ügyes. Igen.
Ügyes. Azt mondtad, ügyes, láttad?
Igen, láttam. Megdicsértem Elzit a monitoron keresztül, és ide nézett is csóvált.
Jó, csinálom, igen.
Nagyon ügyes vagy, Nyuszika, ezt tanultam.
Azt mondjuk, hogy elrontod az adást a csipogással, igen.
Cuki. Amúgy nekem Elziről két ilyen tök durva, meg ilyen nagyon kontrasztos emlékem van, mert ugye így első naptól sétáltunk együtt, mikor hozzád került, de hogy nekem nem tűnt fel, hogy amúgy ő ennyire fura, mert amit mondtál is, hogy a mezőn jól érzi magát, és általában vagy a ti mezőtökön, vagy a mi mezőnkön voltunk, idejött, kicsaptad az összes kutyát a kocsiból, tehát így elvegyült a falkába, nekem nem tűnt fel, hogy fura. Egészen addig, amíg egyszer rám sóztad, amikor a kórházba bementünk hozzá Virgyivel, és csak így mondtad, hogy hú, nincs időm kivinni pisilni, kiviszitek egy pisire? Hát mondom, persze, hát most mindegy. Aha. És akkor emlékszem, hogy úgy hoztam vissza neked, még akkor már hallgattam egy éve, hogy minden héten mondtad, hogy ez a kutya kurva fura, és hogy ez valami nem stimmel. És akkor kivittem szegény kutyát egy 15 órára, max 20 percre. És akkor volt először, hogy nem is mezőn, meg elengedve, meg ilyenek, hanem a két kutyával mentem, Elzi nyilván Pórezon, és ott a Dunakeszin, ott a családi házaknál, és nyilván ugattak a kutyák. És annyira furcsa volt, hogy kivittem Elzikét, és akkor már Elzi ismert engem, ugye, hát kicsi korától ismert, kivittem, és full pánikba volt végig a kutya, csak nézett maga elé, így, mintha nem is venné észre a külvilágot, ha ugatott egy kutya, akkor repült volna ki az úttestre, még jó, hogy pórázon volt, és ahányszor megfeszült a póráz, így meglepődött, és úgy nézett rám, hogy te mit keresel itt, bazd meg? Tehát, hogy így, mintha akkor tűnne neki föl, hogy amúgy a póráz végén ott vagyok, és amúgy meg így be volt zombolva a saját kis világába, az ugatásra mindig így kiugrott, hogy Jézus Isten veszély, meglátott engem, és ilyen fú felháborodva, ilyen méla undorral végigmért, hogy te mit csinálsz a póráz végén? Hogy így egyáltalán, hogy kerültünk ide? És akkor úgy vittem vissza neked, hogy oké, ez fura.
Na igen, így telt az első évünk. Ilyen viselkedéssel, ilyen fura dolgokkal, ilyen fura kiskutyával.
Nagyon furcsa volt, és tényleg ez, mintha egy vadidegen lennék, és hogy te milyen jogon vagy a póráz végén, és így, mintha el is felejtette volna, hogy együtt jöttünk itt 10 perce, meg ha elfelejtette volna, hogy egy éve ismer engem, és ilyen iszonyat furcsa volt. Aztán a nagyon kontrasztos az volt, amikor már tudtad, hogy autista, meg már ilyen nagyon, nagyon jó volt a kapcsolatotok, és amikor jöttetek át sétálni, kijöttem a lakásból, és a kutyád egyenesen odajött, és tudod, ahogy ő fönt állt, én meg lent, és akkor volt egy ilyen 50 centi szintkülönbség köztünk itt a lakás előtt, és ahogy így odajött, és így rám tudott simulni, hogy így oda tudott bújni így a felső testemhez, és így full lelazult és csóvált, és én meg így álltam, hogy Zsuzsi, hozzám bújt, hogy így mi az Isten történik, és így nekem ez ilyen tök fura volt, mert csak annyi volt, hogy pár hétig nem sétáltunk, és akkor egyszer csak így úgy jelent meg, hogy tényleg kutya, és így rendesen így egész testébe rám simult, és csóvált, és röhögött, hogy megjöttünk, és mintha így ez ilyen normális lenne tőle. Mert most már az, meg velem is ilyen, de az ilyen, mi a fene történt?
Hát igen. És ebben így napról napra élni egyébként szörnyű volt. Tehát tényleg az első év az nagyon-nagyon kemény volt, mert világos, hogy nem ezt várja az ember a kutyájától, a kutyájával való kapcsolattól, és hát na hát, kutyát tartani az egyik legnagyobb öröm a világon. És tényleg az egyik legtisztább kapcsolat, és szeretet, és kölcsönös bizalom, és tényleg. Tehát,
ezt mondják az amerikai filmekben, igen, a kutyatartásra.
Igen. és persze nekem is előtte nagyon nagy szerencsém volt, nekem előtte volt két csodálatos kutyám, akikkel nagyon könnyű volt az élet, akik alapvetően alapból jó kutyák voltak. Nem arról volt szó, hogy én voltam annyira zseniális, vagy olyan nagy dolgot tettem volna, hanem ők kutyák voltak, ők az igazi nagybetűs kutyák, akikkel öröm volt együtt élni. És akik tényleg úgy működtek, mint egy kutya.
Igen, elkényeztettek téged, Mirály.
Igen, és hát ez egyébként egy hatalmas egy lecke volt számunkra, főleg nekem, ugye, hogy nem minden fekete és fehér, és nem minden egyértelmű, és nem az van, hogy van, aki tud kutyát nevelni, és van, aki nem tud kutyát nevelni, és hogy valaki elrontotta, meg van, aki nem rontott el, mert
Közben Elzi megint támad, és már másodszorra ugrik egy percen belül a gazdája ölébe, hogy nyalja a nyakát, meg hogy ugye leverje ezt a poharat, ahogy néz.
Hát igen, valahogy így. Meg egy pillanat, mert most a macska bizgálja az ajtót, hogy ő is be akar jönni, mert ki lesz zárva valahonnan, hogy felháborítva.
A macskák nem szeretik az zárt ajtót.
Na jó, most... Na, jó.
Kéne még egy hatállat, igen.
Igen, nem. Pont elég ez a három. Hát ez ott a...
Ott, hogy azt hitted, hogy kutyát tartani jó.
És igen, mennyi? és hogy én milyen frankó vagyok, hogy nekem két ilyen klassz kutyám van, és hát biztos, hogy ez rajtam múlott. De nem.
Igen, én még emlékszem erre a Zsuzsira, aki nagyon büszke volt Mirára meg Hangára, mert amikor mi barátnők lettünk, akkor éppen a tökéletes falka kísérte mindenhova póráz nélkül. Mindenki kihúzta magát, hogy gyerekek, így kell ezt jól csinálni. És amikor az én amúgy jól nevelt Virgyi kutyám fölevett egy macskaszart, mert ugye az finom, meg indok volt, akkor Zsuzsi röhögött rajtam, hogy aztán most már szeretné, ha ez lenne a legnagyobb baja, hogy a macskaszart választja a gazdája helyett.
Így van.
Jó, hát sokat tanultunk mindketten Elzitől. Azért én is azt hittem, hogy ez egy ilyen egyszerűbb történet, ez a kutya nevelés, mert azért én is elég szerencsés vagyok Virgyivel, meg azért nem minden nap találkozik az ember ilyen nehéz esettel, aki ignorálja a gazdája létezését, és nem akar szemkontaktust.
Hát igen, és ugye rá kellett döbbennem nekem is arra, hogy ez nem csak az emberen múlik, és igen, ugyanúgy, ahogy mi is egyéniségnek születünk, és világos, hogy a nagyon sok hatás befolyásolja azt, hogy mivé válunk, de van egy alaptermészetünk, amit hoztunk magunkkal, és persze már azt is biztos, akár már méhen belüli dolgok is befolyásolták, ugyanúgy, ahogy most már erre vannak kutatások, hogy a kutyák és macskák méhen belüli fejlődése is már nagyon-nagyon sokat számít abban, hogy végül milyenek lesznek, hogy mennyire lesznek félénkek, ijedősek, vagy jó természetűek és kiegyensúlyozottak, tehát már igazából attól is függ, hogy ő most egy kóbor kutya gyereke a nyírségben, vagy mondjuk egy nagyon klassz tenyésztő, kiegyensúlyozott kutyájának a kölyke, tehát már ez nagyon-nagyon sokat számít.
Igen.
És az aztán ugye megszületik egy alaptermészettel, amit ugye a környezeti tényezők is nagyon komolyan befolyásolnak, de világos, hogy alapvetően azért ő, meg az ő is természete ilyen lesz. És ugye a neveléssel, meg alakítással nagyon sokat lehet ezeken a dolgokon csiszolni, meg az alaptermészetet javítani, de azért alapvetően ő.
Hozott anyagból dolgozunk.
Így van, hozott anyagból dolgozunk, és a hozott anyag az nem mindig olyan, amilyet mi elképzelünk.